Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában Zentára látogatunk, egy településre Szerbiában, ahol a magyar lakosság van többségben, és bizony, hogyha egy kulturális fesztiválon részt veszünk, vagy akár csak a Városháza környékén sétálgatunk, ezt mindenhol látni, érezni fogjuk, hogy bizony itt a közös kultúrkincsünk jelen van a mindennapokban is. A Vajdaságban vagyunk, ugye a tartomány északi részén, Bácskában, a Tisza jobb partján, 42 kilométernyire a szerb-magyar határtól. Ha Budapestről indulunk útnak, akkor elég gyorsan ide érkezünk. 2-3 órát mutat a navigációs rendszer, de ha szerencsénk van, és nem kell túlságosan sokat várni a határon, akkor ez nagyjából így is lesz. Azt hiszem, hogy amikor odafelé tartunk, akkor nagy sorokra nem kell számítani. Visszafelé, hogyha nem éjszaka jövünk, akkor lehet, hogy egy kisebb határt érdemes keresni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor is azért elviselhető a várakozás. Jó magam, sokszor járok Romániába, és amikor visszafelé jövök, akkor majdnem mindig egy, másfél, néha két órányi a várakozás. Hát ehhez képest pillanatokon belül át lehet jutni Szerbiából Magyarországra. Úgyhogy egy zentai kirándulás tényleg nagy élmény, és nem túlságosan megerőltető. Ráadásul akár itt, akár ott tankolunk, olyan óriási nagy különbségek azért nincsenek. Több mint 20 000 laknak Zentán, többségük magyar, nagyjából 15 000 az itt élő magyarok száma, és akkor még nem számítottam a környéken élőket. Érdekes a Zenta név is, hiszen vannak, akik azt mondják, hogy Szent azt jelentette korábban, hogy a Zent, Szent, Zente, ebből származik, és a Zenta, Zente, Szenta lényegében a Szentet jelenti, de megint mások azt mondják, hogy egy nemzetség szállásterülete volt, és onnan kapta a nevét. Az biztos, hogy sokféle fajta változat fellelhető a levéltárakban. Vannak olyan időszakok, amikor Szenterévnek hívták a területet, az kétségtelen, hogy itt ugye folyami átkelő is volt, meg a területre is jellemző volt, hogy azért itt van a folyó, a közelben, a Tisza, és ez a mindennapokat meghatározza. Kedves barátom, mondtam, hogy ez olyan település, ahol a Tisza, a folyópart, az lényegében benn van a centrumban, és nem pedig valamiféle mellékzőnge az, hogy na hát akkor, hogyha egy kicsit messze sétálunk, akkor ott találsz majd folyót vagy patakot is, hanem lényegében része a mindennapoknak. Zenta története különösképpen érdekes, nagyon régóta lakott terület, bár a legtöbben a török csatákról, a zentai csatákról ismerik, mert ugye volt egy első zentai csata, és aztán volt a második, az, ami utána oly sok festőt is megihletett, és ami lényegében azt eredményezte, hogy a Habsburgok gondoskodó ölelésében lélegzik tovább a magyar királyság, és nem pedig a török birodalom részeként. Mert hogy amikor arról tanulunk, hogy felszabadulnak a török uralom alól 150 évvel később azok a területek, amelyek oly sokáig a török hódoltság részei voltak, akkor azért tudni kell arról, hogy azért ez nem volt olyan egyszerű. Tehát amikor a törökök neki indultak, akkor ők majdnem elfoglalták Bécset, tehát az volt a cél, hogy még tovább terjeszkedjen a török birodalom, és amikor ott vereséget szenvedtek, és elkezdődött a török kiűzése, akkor bizony siker követett, egészen addig, amíg II. Mustafa trónra nem lépett, ő azonban egy picit helyre rázta a sereget, és ő maga állt a sereg élére. Akkoriban egyébként már a török uralkodók korán sem saját maguk vezették a sereget, mint régen, ugye még Szulejmán idejében, amikor még saját maga mutatta meg a helyes irányt a pasáknak, és II. Mustafa mégis azt mondta, hogy már pedig nem engedi, hogy a vereségek elvegyék a kedvét a törököknek, és ellentámadásba lendült elég sikeresen, tehát nagyon sok területet vissza is tudtak foglalni. És II. Mustafával szemben pedig ott volt Savoyai Jenő, az egyik legtehetségesebb hadvezérek egyike, tényleg egy igazi zseni, ami a hadászatot illeti, és hát ők mérkőztek meg a II. Zentai csatában 1697. szeptember 11-én. Ennek a zentai csatának az volt a lényege, hogy a törökök szerettek volna átkelni a Tiszán, és még nagyobb területeket visszahódítani. Szegedben is gondolkodtak, és sok minden más területben, és komoly lovasság, komoly gyalogság és nagyon sok szekér, tevék, lovak, óriási tábor indult el. Hát eleve a törökre jellemző volt mindig, hogy komoly népességgel, erős tűzerővel, ágyukkal vonulgatott és próbálkozott területeket elfoglalni, viszont hát emiatt azért nem annyira intenzíven mozgott. Savoyai Jenőre pedig az volt a jellemző, hogy nem vacakolt, és nem gondolkodott olyan sokat, hanem rögtön éles észre rájött a helyes megoldásra. Hát a zentai csatának és a második zentai csatának az volt a lényege, hogy egyszer már győztek a császári seregek itt, de annak nem volt akkora világra szóló jelentősége. Viszont itt ugye a második zentai csatánál az volt a lényeg, hogy a töröknek sikeres lesz az ellentámadása, és Magyarország ott esetleg vissza tudja foglalni, mert az volt a cél, tehát miután azt mondjuk, hogy hát akkor sikerült kiszorítani a törököt, az korántsem ilyen egyértelmű volt, a török vissza akarta foglalni a magyar hódoltsági területeket, és ez a zentai csata döntött el, hogy nem fogja tudni visszafoglalni, és utána már lényegében a karlócai béke, meg az azt követő későbbi béke, az már visszaadta azokat a területeket is, amelyek még ott a délvidéken török kézen voltak korábban. Szóval lényeg az, hogy a döntő ebben a csatában, hogy röviden összefoglalja, most két könyvet is elolvastam, amit kaptam ajándékba a mostani zentai kiránduláson, hát az volt, hogy a török átkelés idején olyan gyorsan támadta meg a császári sereg a törököket, hogy még nem tudtak kellőképpen védelmi pozíciót felvenni, és már rögtön ágyúzták a törököket, körbefogták, körbeölelték, és az egészben az volt a döntő, hogy Savoyai szinte menetből megtámadta a törököt, tehát nem pihent, nem állt fel, nem gondolkodott, hanem azt mondta, hogy most itt a megfelelő pillanat, amíg a török át akar kelni, és most rögtön támadni kell. És igaza is lett, és hát a gyakorlatban úgy elkapta a törököt, hogy 25 ezer török halt meg a katonák közül, és 2000-re sem tehető azoknak a száma, akik a szerb, magyar, osztrák sereg tagjaként ott maradtak. De ha már a magyarokról van szó, hát itt azért mind a két táborban voltak magyar csapatok, mert hogy a Savoyai táborában is voltak komoly számban magyarok, és hát Tököli meg ott volt a török oldalán, a másik oldalon, és úgy élte túl az egészet, hogy halottnak tette magát, és aztán visszaúszott titokban a vesztes csata után a Tisza másik oldalára. Tehát ez is érdekes volt. Minden esetre a török nagy vereséget szenvedett, de a vereség mellett az is gond volt, hogy oda veszett a teljes hadipénztár, mert hogy az is a császári seregek birtokába került, és a szultán pecsétnyomója is, ami azért volt gond, mert hát korlátlanul lehetett okiratokat hamisítani. Úgyhogy ez valóban akkora nagy vereség volt, hogy sose tudta már többé kiheverni a török birodalom, és el is vesztette ezeket a területeket, sőt, amiket így visszahódítgatott II. Mustafa, azok a területek is elvesztek, és véglegessé vált az, hogy a Habsburgoké az elkövetkezendő időszakban a jövő ebben a térségben, és nem pedig a török birodalomé. A zentai csatáról nagyjából ennyit, de azt hiszem, hogy ha valaki ide ellátogat Zentára, akkor azért erről bőven fog hallani, meg megnézi ennek az emléktornyát is, és sok minden mást, vagy éppenséggel vásárol remek képeslapot a boltban a zentai csatáról. Azt hiszem, hogy ezeket nem szabad kihagyni, és a zentai csatára amúgy is nagyon sok minden emlékeztet. Zentán mindenképpen érdemes szerintem legalább egy éjszakát eltölteni, és jó sok látnivaló van. Van miből válogatni. Én amikor először voltam itt, akkor még a Royal Hotelben laktam, de van már egy új négycsillagos szállása is, és szerintem ez talán egy picikét még jobb is. Ez a Papuli egyébként, és ezt eleve úgy építették meg, hogy a modern kor követelményeinek megfeleljen, tehát olyan a szobáknak a beosztása, a felhasznált anyagoknak a minősége is. De a Hotel Royalon meg a Papuli Rooms for You szálláshelyen kívül van még a Fantastico Exclusive, ez is egy szálloda, akkor a Wolf Apartment, az Adi Apartment, a Green, vagyis zöld kaktusz szobák, azok is érdekesek, és az Apartment Goldenben is akár megszállhatunk, vagy az Anna Guest House-t is választhatjuk, úgyhogy bőven van vendégház, bőven van lehetőség, hogyha itt szeretnénk megszállni. A Szorcsik ház is olyan, hogy fogadja vendégeket 1913, ugye ez is benne van a nevében, az Apartment Bruno, vagy éppenséggel a Pink Flamingo, ez is egyedi szálláshely, a Berta apartman, a Centrum apartmanház, vagy a Tisza ház szintén fogadja a vendégeket. Tehát tényleg a műsor is kevés lenne talán felsorolni az itteni meg a környékbeli szálláshelyeket. Ezeket ott a környéken viszonylag hamar meg lehet találni, és nem túlságosan magas árakra kell számítani. Ráadásul az ételek olyanok, hogy reggelire igazi rántottát ettem. Nagyon rég volt ilyen szállodában, mert tudják, hogy tipikusan már ez a por rántotta van, és hát eleve érezni, hogy ez más, mint az igazi. A kávé is nagyjából ilyen a szállodák jelentős részében, de itt meg igazi tojásból csinálták a rántottát. Hát ez nagy élmény volt, akár csak a vacsoránál az, hogy kipróbáltam a harcsát túrós csúszával. Nagyon finom volt, és ez is frissen készült itt az egyik szállodában. Akkor kell csak vigyázni a foglalásnál, hiszen van, mondom, bőven választék, amikor a birkanyíró verseny van, amikor a birka pörkölt főző verseny is ezzel párhuzamosan zajlik, úgyhogy rengeteg ilyenkor a vendég. Júniusban pedig Tiszavirág fesztivált tartanak. A Tiszaparton ugye a Tiszavirág zajlik, és közben pedig folyik a bor, a zene, a barátkozás, és mi egymás a Tiszaparton. Eleve a Tiszapart mámorító sétákra is alkalmas, errefelé meg fesztiválok rendezésére is. Egyébként mondta az egyik kedves helybeli szakember, hogy hát van olyan fesztivál, hogy a szerbek a helyi időt is úgy számolják, hogy a rendezvény előtt és a rendezvény után, mert annyira fontos nekik a rendezvény. Hát azt remélik, hogy majd a Tiszavirág Fesztivál Zentán is ilyen lesz. Van még nagy fesztivál a fiataloknak is, ez a Zöld Jövő, a Green Future Fesztivál, ez egy elektronikus zenei fesztivál, bár egy ideig az Adán volt, és hát ez is 15 ezer embert mozgat meg 3 nap alatt. De ha már a történelemnél tartottunk, és sokat meséltem az Entai csatáról, nos, szeptember 11-én kezdődően több napos kulturális esemény is az Entai csata emlék időszaka, és hát ilyenkor ilyen kis minifesztivált is tartanak. Meg hát a gyermekekről sem feledkeznek, meg a mosolytenger őket szórakoztatja, összefogja a fiatal családokat, ilyen pontrendszerrel, pontgyűjtőrendszerrel működik. A gyerekeknek pontokat kell gyűjteni, és aztán azt szerint lehet az attrakciókat használni, hogy kinek hány pontja van. A Népkert, a Tiszapart igencsak népszerű helyszín, és ugye Magyarországra azt mondtuk, hogy a fesztiválok országa, hát itt Szerbiában Zenta meg talán a fesztiválok városa, mert hogy rengeteget szerveznek, rengeteg fesztivált rendeznek. Nyilván létszámban, meg nagyságban van hova fejlődni, de azt gondolom, hogy amit eddig letettek az asztalra, az is szép dolog. A Zentai torony az, amit a turisták sosem hagynak ki, az volt a cél, hogy az Zentai csatának emléket állítsanak. 80%-ban egyébként a Magyarországról érkező vendégek ezt ismerik, tudnak róla, és jönnek is. Bár hozzáteszem, hogy mennyire fontos egy-egy dolog, például az, hogy itt egy többségében magyarok lakta gyönyörű városról van szó a Vajdaságban, és hát mennyire vonza ez a Magyarországban élőket az itteni szecessziós városházzal, vagy éppenséggel a Zentai csata, vagy a Csoki Múzeum, és sorolhatnám tovább. Nos, 1944-ben itt lezuhant egy lengyel repülő, és ennek is van emlékműve, és már jó pár lengyel autóbusz itt megáll, vagy hozza ide a vendégeket, hogy megemlékezzenek ennek kapcsán. Úgyhogy tényleg apróságok, látszólag apróságok is számítanak, de mégis fontosak ezek a dolgok. Mint említettem, Zentán a Tiszapart szinte a város központban van, és ennek az az eredménye, hogy mindig mindenki tudja azt, hogy ki milyen halat fogott, és sokan pecáznak. Kifogtak például nemrég egy 58 kilós harcsát, és azóta szinte mindenki pecázik. Van egyébként, aki csónakkal jár be a városba dolgozni, és a pecázás, a horgászat errefelé nagyon fontos. De nem csak az fontos, hanem turisztikai szempontból jelentős a vadászat is. Az osztrákoknak az itteni őzbak nagy kedvence, az osztrák vadászoknak a fácánokra, meg az olaszok hajtanak, úgyhogy a vadászturizmus is jelentős. Karácsonykor meg van egy komoly adventi vásár, ami több, mint vásár, nem csak az, hanem igazi rendezvény sorozat, mert hogy kulturális fesztivál is egyben. De ha már a vásárnál tartunk, akkor talán szerintem még a Zentai csata emlékénél is jobban érdekelné a magyar turistákat, ha idejönnének a híres Zentai vásár. Kispiacon volt régen a legnagyobb város, de most már a Zentai vásár a legnagyobb, és ha valaki látott már csodát, akkor azt hiszem, hogy még úgy is tudunk neki újat mutatni, hogyha eljön Zentára. A szabadkai vásárba is sokan mennek a magyar turisták közül, de a Zentai vásár az valami pazar, tehát tényleg mindent lehet kapni. Zenészek az egyik sátorban, dobolnak a másik sátorban, a harmadikban gitároznak, óriási buli van, aztán itt vannak a söprük, a kézműves papucsok, a háztartási gépek, a székek, a szekrénykék, és mindenféle más, a műanyag játékoktól kezdve egészen a legkülönbözőbb termékekig, de az az érdekes az egészben, hogy nagyon sok itteni előállítású termék van. Tehát van olyan például, ami meglepő, hogy kézműves papucs legyőzi Kínát, mesélte helyi ismerősöm, és bizony kitartanak még a kézműves papucs készítői, és most is kaphatnak akár 45-ös lábra is kézműves papucsot, hogyha valakik ide látogatnak. Havonta egyszer van vásár, vasárnap, minden hónap első vasárnapján. Hát ilyenkor aztán a helyiek is kimennek már csak azért, hogy mekkora látványosság, mekkora rendezvény, mekkora buli ez. És éppen kérdeztem az egyik itteni kedves barátomat, és mondta, hogy ők söprűt vettek. Kimentek persze. Akkor kimentek még mások is, ők meg csak úgy körülnéztek, és egy jót falatoztak. Úgyhogy valóban sok csodát lehet itt látni. Zentán van a régi mesterségek háza is. 25 letűnt mesterséget idéz fel egy kedves helybeli gyűjtő, több ezer régi emléktárgyat lehet itt megnézni. És hát én irigykedve hallgattam, amikor meséltek erről a polgármester irodájában, és mondtam, hogy hát én biztos, hogy ezt nem tudnám megcsinálni, mert a feleségem nekem nem engedné. Én gyűjtöttem a világ különböző országaiból hozott pólókat, és rendkívül jó gyűjteményem volt, aztán kidobta az egészet. Úgyhogy a régi mesterségek háza esetében a toleráns feleségnek is köszönhetően 25 letűnt mesterség gyönyörű több ezernyi emléktárgyát csodálhatjuk meg. Bár hozzáteszem, nekem az egyik legnagyobb élmény az a Városháza látványa, meg a Csokoládé Manufaktúrában tett látogatás volt Zentán sok más mellett. Hát igazából a legeslegnagyobb élmény az az volt, hogy amikor az Így látják a magyarokat a világban könyvemnek a bemutatóját tartottuk, akkor olyan sokan eljöttek, hogy nem fértek be, és voltak, akiket elküldtek a szervezők jó páran, mert egyszerűen nem fértek be a színházteremben. Ez számomra megható volt. Hát nem az, hogy elküldték, és akkor így kárörvendő vagyok, mert én sajnáltam, de tényleg, hogy ilyen komoly az érdeklődés egy-egy magyar nyelvű előadás kapcsán. Ez valóban csoda, és hát a szervezést is mutatja, hogy a vajdasági magyarság mi mindenre képes, hogy ilyet is meg tud így szervezni, és érdeklődőek az emberek, és eljönnek, és jegyet vesznek, és tényleg csak gratulálni tudok. De visszatérve egy kicsit a Csoki Manufaktúrára, a polgármesternél voltunk látogatóban, majd a polgármester hivatal mellett megnéztük a híres zentai Csoki Manufaktúrát, ami azért érdekes egyébként, mert miniszterek meg nagykövetek is vesznek innen csokoládét, és a szerb elnök is itteni csokoládét adott ajándékba, és ez azért komoly dolog. Magyar nevet akartak egyébként eredetileg a manufaktúra alapítói, akik ugye Lengyel István és családja Belgiumban tette egy látogatást, és hát látta, hogy ez nagyon menő dolog itt a csokoládé, alaposan kitanulta, hogy hogyan, miként kell ezt készíteni, odafigyelt, megnézett, osztott, szorzott, és aztán elkészült lassan az üzleti koncepció, és hát a Réel Csoki manapság már egy nagyon komoly vajdasági márka lett, olyan szintű, mondom, hogy csak prémium helyeken lehet kapni, de ott bőségesen, és nem akar nagyobbra nőni, azt mondta, hogy neki ez elég már, ő most már arra törekszik, hogy minél érdekesebb és jobb dolgokat csináljon, nem pedig arra, hogy növekedjen, mert már nem tud hova növekedni. A réel egyébként franciául azt jelenti, hogy eredeti, és elmondása szerint arra utal, hogy minden eredeti. A málna fagyi például, meg a málnás csoki málnából készül, mégpedig szerb málnából, és ugye Vučić elnök úr is azért ajándékozott ilyet, mert hogy szerb málnából egy szerbiai magyar készített valamit, egy terméket, és ebből egy ilyen prémium csoda lett, amit messze földön ismernek. Csoki ecsetet is csináltak már, mint elmondták kérdésemre. Étcsoki volt a szára, fehér csokiba mártva úgy tűnt, mintha festékes lett volna a sörtéje az ecsetnek, úgyhogy ilyen különleges dolgokat is készítenek az itteni csoki manufaktúrában. Megcsinálták például a zentai városházát csokiból, és egy évig készült. Úgyhogy ez is nagyon komoly. A buliknál általában zentai helyi csokit tesznek, meg hát helyi édességeket. Az esküvőkre egyébként jellemző néhány dolog. Megkérdeztem, hogy mennyiben sajátságos a zentai esküvő. Én imádok esküvőre járni, és hát mondták, hogy általában fiákereket használnak, nem pedig sportkocsival mennek az ifjú pár, hanem fiákeren, és a zentai esküvőre például jellemző, hogy mindig a városháza egyik lépcsőjén kell felmenni, a másikon pedig le, mert úgy szól a babona, hogyha ez nem így történik, akkor a dolog akár válással is végződhet, úgyhogy ezt mindenki betartja. De egyébként nem keseregnek sem ezen, sem máson, hanem inkább próbálnak előre mozdulni, hogyha sétálgatunk zentán, akkor azt látjuk, hogy az épületek karbantartottak, a portájára a legtöbb ember ügyel, vannak nagyon szép üzletek, és tényleg olyan az egész, hogy ilyen rendezett település benyomását kelti. Persze elmehetünk arra a részre is, ahol már kevésbé rendezett minden körülmény, de azért ott is vannak érdekességek. A Tanyasi iskola például, odáig el lehet kerékpározni, egyről a kutyákkal kell vigyázni a tanyáknál. 1800 körül működött ez a Tanyasi iskola, manapság műemlék, és meg lehet nézni a korabeli eszközöket, meg hogy is működött egy akkori suli réges-régen, úgyhogy ez is érdekes. Ha már a kerékpározásnál tartunk, az Euró 13-as útvonal itt vezet Zentánál, a Tiszamenti töltésen, nem az autóút mellett, gyönyörű környezetben, úgyhogy ez is nagyon érdekes. De a vízi útvonalként is nagyon jó a Tisza. Van is egy szobra a révésznek, itt a tiszai hajósnak, és volt is olyan elképzelés korábban egyébként, hogy Csongrádról jönnek majd turistahajók, lehet, hogy ez majd így is lesz. Csodálatos természeti értékeket is találunk itt, például a Tiszát, a vadgesztenyesort. 1905-ben a tiszaparti sétányra fehér és hússzínű vadgesztenyefák sora került, és ezek a város szimbólumaivá is váltak, hát persze együtt az épített örökséggel, ugye a zentai csata emlékkilátóval, meg az emlékkel, meg a révészszoborral és sok minden mással együtt. Van egy nagyon komoly rekreációs övezet, a Népkert, ugye itt rengeteg rendezvényel is találkozhatunk, és sok ilyenen részt vehetünk. És a Beckei Gátőrháznál van két hatalmas, 200 éves mocsári tölgy is, ezek is remek fotótémát szolgáltatnak. A tambura hangszert ábrázoló mesterséges tó pedig, és ott a Nagy Réta közelében kiváló kiránduló hely, úgyhogy ha Zentán több napot eltöltünk, akkor biztos, hogy fogunk tudni majd csodákat látni. A bácskai lőszplató keleti vonulata pedig szintén egy olyan hely, ahová bringával is, gyalogosan is érdemes eljönni. Az oromparti lőszplató, a kéneskút, a kerekszék, ezek szintén olyan látnivalók, hogy érdemes mindenképpen felkeresni, akár ilyenkor az őszi időszakban, amikor valóban csodás a természet, hiszen így sárgulni kezdenek majd lassan a levelek. Egyébként még nem sárgulnak, tehát most egy kicsit azért az ősz az eltolódott, hiszen még ilyen késő nyári időszak van inkább, de hát ahogy jön az ősz, majd így egyre másra változnak a színek. Télen is gyönyörű, hozzáteszem, bár szerintem a nyár talán a legszebb évszak. A bácskai lőszplatónál minden esetre nagyjából 100 méteres magasságban vagyunk, tehát errefelé azért ez már magaslatnak számít, és hát az égő víz ugye itt szintén érdekesség, és ugye hát ez persze csak idézőjelesen ég. Ha pedig inkább Zenta belvárosában barangolnánk, akkor, mint már meséltem, a városháza épülete az, amit muszáj lefotózni, a zentai csata emlékkilátóra pedig felmehetünk, de a Tiszaparton, a gesztenyefák árnyékában is tehetünk sétát, hiszen itt a Tiszapart lényegében a város szerves része, tehát nem csak úgy jó messze valahol van egy folyó, hanem szinte a belváros része, és a révész szoborhoz is ellátogathatunk, úgyhogy ez mindenképpen nagyon-nagyon érdekes. Ami fontos még, hogy amikor étkezünk, akkor nagyon sokszor friss ételeket kapunk, és a helyi termelők minőségi termékeit kóstolhatjuk meg. Tehát itt még a szálláshelyeken sem ez a standardizált rántotta, meg a kötelező olyan kávé van, hogy sok esetben én meg sem viszem ezt, hanem inkább elmegyek utána még a reggeli után egy kávézóba, és kifizetem inkább a pénzt, de én szeretem azt, hogyha jó kávét kapok. Minden esetre tényleg vannak olyan helyek, ahol valódi házias ízeket kínálnak a vendégeknek. Van egy, mint egy 50 éves étterem is, a Papuli étterem, ahol a filézett halászlé próbálható ki túrós csúszával, meg sült halak. Tehát nagyon jó kis halétterem, de nem csak halak vannak, hanem mindenféle más is. Vasárnap pedig tyúkhúsleves az, amit nagyon sokan kérnek, ez egyfajta szokássá vált itt Zentán. A birka paprikás pedig olyan legendás, hogy még birka paprikás főző versenyt is rendeznek egyébként. És általában ezek mind-mind az ősök receptjei szerint készülnek, hogyha Zentán étkezünk, akkor biztos, hogy nagyon finom töltött húsokat is kipróbálhatunk, meg rostélyosokat és hasonló dolgokat. Tehát ezek még azok a régi ízek, amiket megszoktunk, és hát az alapanyagok pedig frissek, és főleg a hely termései. Egyébként pedig, ha már a helybeli dolgokról, meg az autentikus dolgokról beszélek, akkor az itteni zentai csoki is azért érdekes, ugye hát erről már meséltem a műsor első részében, mert hogy szerb málna és szerbiai-magyar által készített belga csokoládé az, ami aztán meghódította egész Szerbiát, és lényegében egyfajta ilyen kötelező ajándékká vált, hiszen tényleg egy autentikus termékről van szó. Pedig egyébként nem olyan régi. Az építész házaspár egy belgiumi utazás során kapta az ihletet, és Lengyel Istvánnal beszélgettem is sokat a dolgokról, és mondta, hogy hát az első évben 800 kiló csokit gyártottak, aztán 2022-ben már 8 tonna csokit, de nem akar tovább lépni, hiába lenne nagyobb igény, mert hogy ez egyfajta művészet. A zentai csoki elkészítése az olyan dolog, amihez azért kell egy kis kreativitás, amihez mindenképpen kell szeretet, szakmai igényesség, és hát egy nagy üzemben ezt a fajta prémium dolgot már nem tudná így csinálni, és mondta, hogy hát neki ez így nagyjából elég. És mivel hogy azt mondta, hogy hát ez így neki nagyjából elég, ezért nyilván az értéke is úgy növekedett, hogy nem lehet csak úgy korlátlanul hozzájutni, de az érdekes, hogy valóban arra törekszik, hogy mindenfajta alapanyagot a környékről beszerezzen, és igazi alapanyagokat, ne pedig mondjuk ízfokozókat használjon. Zentán egyébként a zentai csokoládé meg a Papuli halászlé túrós csúszával mellett az almási marcipán még, ami híres, tehát amikor a polgármestert is megkérdeztem, meg jó pár kedves itteni barátomat, akkor mindenki azt mondta, hogy a Papuli halászlé túrós csúszával, az zentai csokoládé, az almási marcipán, na hát ez a zentai gasztrónak a csúcsa, ezek azok, amelyek igazán jók. De hát így gondolják ezt idősebbek és fiatalabbak, és fiatalokból is van azért bőven, hiszen jó pár zentai iskola is van, 1500 nagyjából az általános iskolások száma, van 5 középiskola, úgyhogy igazi oktatási centrum is Zenta, ahol többségében magyarok élnek. Szeged környékére azért gyakran átjárnak, és sok-sok alföldi településről ide is visszajönnek. A Kishatárt használják nagyon sokan, hiszen ott átlagosan 30 perc alatt át lehet jutni. Amikor megkérdeztem, ezt a választ kaptam olyanoktól, akik rendszeresen járnak át. Reggel 7-től este 7-ig vannak nyitva, és szezonban nyáron. De hogyha valaki nem a Kishatárt használja, akkor lehet fél óra is az átkelés, amikor Szerbiából Magyarország felé tart, meg hát 2-3 óra is. Úgyhogy ilyesmivel is azért készülni kell. És hát befelé, hogy az Európai Unió felé lassú, amikor Szerbiába megyünk, akkor viszonylag gyorsan, néha pillanatok alatt átérünk. Úgyhogy az a lassú, amíg a határellenőrzés meg a vámellenőrzés történik, amikor Szerbiából az Európai Unió határát átlépjük. És ha már a hajózásnál tartunk, ugye a Tisza fontos hajózási útvonal is, és sokan vannak egyébként, akik csónakkal járnak be a belvárosba, de általában a csónakosokból sosincsen hiány, és hát persze akár csónakkal is elindulhatunk a nyári időszakban, főleg júniusban, júliusban felfedezni a környéket. Ez is nagy élmény lehet. A Tisza mindig is fontos volt a helyiek számára, és a nagy csaták is főleg azért voltak Zenta környékén, mert hogy itt lehetett átkelni, a Tiszán itt volt alkalmas terület erre, meg eleve olyan volt az egész vidék, hogy fel tudtak vonulni a csapatok, logisztikai bázist lehetett ide építeni, és forgalmas tiszai átkelőhely volt Zenta környéke. 1216-ban már olvassuk oklevelekben Zenta nevét. Már meséltem a műsor első felében, hogy valószínűleg a szent névből ered Zenta elnevezése, és elég korán kialakult itt a rév, és a budai káptalan birtoka lett 1367-ben Zenta. Aztán második Ulászló emelte szabad királyi városi rangra 1506-ban, és hihetetlenül gyorsan elkezdett fejlődni Zenta környéke. Lényegében a Mohácsi vész előtti időszakban, tehát 1506 és 1526 között volt 20 év, de ez alatt nagyon komolyan nőtt a lakossága, de a 20 év kevésnek bizonyult, mert hogy a Mohácsi csata idején a török lényegében a lakosság jelentős részét elpusztította, és nagyon lecsökkent az itteni lakók száma, úgyhogy ez nagyon furcsa görbe volt, hogy 1506-ban a szabadkirályi városi rangra emeléssel hirtelen elkezdtek betelepülni az emberek, aztán egy 20 éves hullámot követően meg hirtelen alig maradtak. Olyan kevesen maradtak, hogy a törökök az előzőleg megszállt területekről telepeseket hoztak, főleg szerbeket. Úgyhogy a korábban színmagyar településre így kerültek a szerbek, és ekkor megváltozott a lakosság összetétele. Aztán meséltem már arról, hogy volt egy zentai csata, egy kisebb zentai csata az 1600-as évek végén, és aztán volt a világtörténelmi jelentőségű nagy zentai csata 1697-ben, és ekkor felszabadult Zenta és a török uralom alól. Érdekes, hogy míg Bécsben, Ausztriában úgy tanítják, hogy hát ez egy óriási nagy csata volt, a zentai csatát azt rendkívüli módon hangsúlyozzák. Az európai országok közül jó pár országban, így Lengyelországban is nagyon-nagyon fontosnak tartják. Tehát ahhoz képest talán mi magyarok tudjuk persze, hogy zentai csata, de ennek a jelentőségét nem is annyira hangsúlyozzuk a történelem órákon, hanem valahogy úgy képzelik el sokan, akik egyáltalán elképzelnek bármit is a történelmi tanulmányaik során, hogy a török kiűzése az úgy történt, hogy a törökök azt nem tudták elfoglalni Bécset, aztán összeomlottak, és hopp, szépen gyorsan kisöpörtük őket. Hát nem. Ez egyáltalán nem így működött. A bécsi vereséget követően ugyan jelentős területeket sikerült elfoglalni, visszafoglalni a töröktől, de az 1690-es évek végén második Mustafa hatalomra jutásával egyáltalán nem volt biztos, hogy utána a törökök ellentámadása nem lesz olyan sikeres, hogy kezdődik minden előről, vagy pedig továbbra is török hódoltság alatt lesz a magyar területek jelentős része. És az zentai csata döntötte el végül is azt, hogy a Habsburgok fognak itt lapot osztani, nem pedig a törökök az elkövetkezendő időszakban, tehát ezért is volt lényeges Európa történelmében a zentai csata. 1699. január 28-án írták egyébként alá a karlócai békét, a karlócai békeszerződést. A lényegében a törökök a Temesköz kivételével lemondtak Erdélyről is, a magyarországi területekről is, szinte mindenről. Úgyhogy Savoyai Jenő volt a hős már ekkor, és hát azóta is a tiszteletére Bécsben díszkaput, diadalkaput is állítottak, és azon is rajta volt a szöveg, hogy a Zentánál megmentett Bécs 1697. A Tiszaparton Zentán is van a csata emlékét őrző kis alkotás, és ez is a kötelező fotótémák közé tartozik, de hát azt hiszem, hogy ha valaki ide ellátogat Zentára, akkor szinte mindenhol a szuvenírboltban épp úgy találkozik a zentai csata emlékével, mint a kilátóban, a toronyban és a köztéri szobrok esetében is sorolhatnám tovább. Bár, mint a műsor első felében elmondtam, pont a nagy savoyai szobor, amire most jó büszkék lehetnek, az nem került ide, mert nem tudták kifizetni, úgyhogy végül is a budai várba került, mert Ferenc József kifizette. Aztán a Zentai csata című leghíresebb festmény sem került ide, úgyhogy minden Zentára készült, de máshol látható jelenleg. Azzal együtt Zentán láthatunk sok más csodát, meg hát megcsodálhatjuk nem csak az épített örökséget, meg a történelmi emlékeket, hanem a vadgesztenyesort, a kocsányos tölgyeket, a tambura tavat, a löszplatót, és megkóstolhatjuk a finomságokat a csokoládétól, a harcsapaprikáson, vagy a túros csúszán át a pitéig. Az 1750-es évek elején a Duna-Tisza közéről sok magyar ide települt, meg az északabbra fekvő megyékből is jöttek, és látványosan elkezdett megint Zenta fejlődni. Az 1700-as évek végére már komoly város lett ismét, és ez egészen az 1848-49-es eseményekig töretlen fejlődést jelentett. Ekkor mintegy 2000 ember meghalt 1849. februárjában a Zentán történt megtorlások miatt. Aztán hatalmas tűzvész is tombolt, óriási pusztítások voltak, az anyagi károk is igen jelentősek voltak ebben az időben. Megint csak felállt Zenta, az utcákat aszfaltozták, kórházakat építettek, iskolát építettek, hidat, bevezették a villanyvilágítást. A kiegyezést követően Zenta ismét nagyon gyors fejlődésnek indult. 1911-ben leégett a városháza és a nagy templom, de ekkora már olyan szinten összeszedte magát anyagilag a város, hogy elhatározták, hogy új, monumentális városházát építenek. Ez így is történt. Ráadásul több más épülettel is gazdagodott a városközpont, historizáló stílusú, meg a szecesszióra jellemző jegyeket felvonultató épületek készültek ekkor Zentán, úgyhogy valóban, amikor arról beszélünk, hogy itt szecessziós épületek, akkor nem csak majd Szabadkán mesélek sok-sok szecessziós épületről, hanem Zentán is bizony a szecesszió jelen van, úgyhogy ha valakit érdekel az építészet, itt is megcsodálhat a szecessziós épületek közül jó párat. A trianoni békeszerződésig Bács-Bodrog vármegyéhez tartozott Zenta, aztán 1920-tól a szerb-horvát-szlovén királyságnak lett a része. Utána pedig, amikor megalakult Jugoszlávia, akkor Jugoszláviához tartozott Zenta. A második világháború különösen sok áldozatot szeret, mert hogy rengetegen meghaltak, egymást váltották a különböző politikai rendszerek, mindenki valamit megtorolt, és hát tényleg iszonyat, hogy mi volt, de ennek a története olyan hosszú, hogy talán már ebben nem is mennék bele, hiszen akár jövő hétig mesélhetném a második világháború borzalmait itt Zentán. De meséljünk inkább a jó dolgokról, meg a szép dolgokról, például a turizmusról, meg arról, hogy milyen lehetőségeket rejt még magában Zenta. Azt hiszem, hogyha valaki tényleg csodát akar látni, meg nagyon-nagyon érdekes dolgokat, akkor úgy érdemes eljönnie, hogy valamelyik szombaton eljön, megszállít egy napot, és aztán vasárnap kimegy a zentai piacra. Itt aztán a használt kerékpártól kezdve a kisállatokon át a különböző szőttesekig szinte mindent megtalál, és ha valaki a retro, nosztalgikus hangulatot kedveli, akkor azt hiszem, hogy szintén nagyon jól fogja itt érezni magát, mert bőven talál régi dolgokat, és vásárolhat is régi dolgokat a zentai vásárban. Akkora ez a kavalkád, hogy még a helybeliek is kimennek mindig megcsodálni, hogy ugyan már milyen új termékek érkeztek, meg hát vannak legendás árusok is. A zentai papucs például még mindig nem ment ki a divatból, pedig a kínai termékek sok minden mást kiszorítottak azóta már. Itt is érkezhetünk, hogyha idejövünk. Vannak olyanok is, akik hozzák magukkal az elemózsiát, megterítenek, olyanok is, akik itt kipróbálják a finomságokat, a klasszikus vásári ételeket, hát azt hiszem, hogy nem lesz ezekből hiány, az biztos. És hát itt is lehet kapni persze édességeket is, bár a Zenta központjában lévő édesség volt az, ahol szerintem bőségesen lehet mindenfélét találni. Érdekes az, hogy a csokoládék ízvilága is sokszor a régi ízekre emlékeztet. Meséltem már a műsor első felében, hogy voltam itt a Csokoládé Múzeumban, és itt a régi magyarországi területen gyártott csokoládéknak a papírjait is meg lehet nézni. Még a kismackó csokoládés töltött ostjára, nem tudom, emlékeznek-e a hallgatók amit a győri kekszés ostyagyár gyártott. Aztán itt van az a legendás kakaós krémcsokoládé, aminek a belső töltelékét annyira szerettük, hogy hát a nővéremmel mindig összefutott a nyál a szánkba, amikor ilyet láttunk akár az üzletben is. Akkor van a tejcsokoládé, amin rajta van a Mackó család, amint éppen a kis Mackónak ajándékot adnak, és közben pedig a Malac család nagyon örül ennek. A budapesti csokoládégyár gyártott különleges minőségű keserű csokoládét, hát ez is legendás volt a kis hajó ábrájával. A szerencsi tejcsokiban pedig olyat gyártottak, amiben tényleg volt anyag, jó vastag volt, nem ez a vékony, ilyen kicsit már túl finomított csokoládé. Aztán ott vannak a Mézga családdal díszített csokoládék a régről, vagy éppenséggel a macis nugátos tábla, ugye hát a nugát milyen jellemző volt, emlékeznek talán a maci csokira, amin egy ilyen kis maci volt, és mellette mindenféle mogyoró, és akkor a nugátos táblát, azt hát nem tudom, talán Mikulásra kaptuk. De mogyorósból volt mogyorós étcsokoládé is, meg hát a klasszikus szerencsi étcsokoládé a kis piros borítóval, hát ezt is biztos sokan felidézik magukban, hogyha most mesélek róla. A Tibi csoki, ugye volt a kék a tej, a piros az pedig az étcsokoládé volt, és hát itt voltak a különböző város sorozatok, ugye a Kinizsi vár, a Szerencsi vár, a Sümegi vár, a Szigetvári vár, mind-mind megvolt fotón, csoki papíron, és ezeket gyűjtögettük gyerekkoromban, mert hogy dupla élvezet volt, hát ez volt az akkori kinder csokoládé, hogy volt egy ilyen kis város fotónk, és a csokoládét pedig megettük. Kevesen tudják, de létezett kresztáblás sorozat is, olyasmi volt, mint a város sorozat, és mindenféle ilyen tanulságos dolgok voltak rajta, ilyen kresztábla, meg valami vicces rajz, vagy vicces történet. És hát az igazán komoly ínyenceknek meg volt ananászízű krém csokoládé is. Hát ezeknek a képeit mind megnézhetjük az Entai Csoki Múzeumban, és láthatjuk a dobozát is a konyakmegynek, annak a konyakmegynek, ami talán az egyetlen kapható konyakmegy volt még a 70-80-as években, és ami kötelező ajándék volt, hogyha neve napja volt valami nőismerősünknek. Elmentem kedves barátaimmal egy szuvenírboltba, és ott az idegenforgalmi hivatalnak a boltjánál láttam, hogy lehet kapni zentai bort is. Ezt egyébként viszonylag odébb termesztik, tehát míg a csokoládét azt valóban itt készítik, ugyanakkor port egy picit messzebbről hozzák, viszont van hatalmas nagy 5 literes változatban is, és kapható kisebb kiszerelésben is, és rajta van az 1697-es dátum, meg a zentai csatának a stilizált rajza, az a rajza, amiről már meséltem, hogy amilyen kis utánérzéssel keletkezett, és mégis igen jól néz ki. Hölgyeim és uraim, az elmúlt egy órában Zentára vittem el önöket, a Vajdaságba, Szerbiába. Megnéztük a Népkertet, a Kocsányos tölgyeket, a Nagyrétet, a Tisza partot a Vadgesztnél sorral együtt. Elmentünk a híres városháza épületét megcsodálni. Meséltem önöknek a zentai csatáról, megismerték Zenta történetét. Aztán persze a szálláshelyeket is mind felsoroltuk, legalábbis a teljességigény nélkül ugyan, de sok ötletet, tippet adtunk önöknek, és a zentai gasztronómiáról is szó volt, hiszen a papuli harcsapaprikás túros csuszával épp úgy helyet kapott a műsorban, mint a zentai csokoládé, vagy éppen az almási marcipán. Hölgyeim és uraim, remélem, hogy legközelebb is velem tartanak, majd búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!